Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket, és a mai nap egy olyan témával szeretnék foglalkozni, amely mindannyiunkat érint. Mindannyiunkat közelről érint. Isten elrejtőzött előlünk a bűneset óta. Nem láthatjuk őt, az ember nem láthatja Istent. Ennek ellenére mégis arra buzdít bennünket, hogy keressük őt. Így ilyen igéket olvasunk a Szentírásban, hogy keressétek az Urat és az ő erősségét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Máshol Ámosnál azt olvassuk, hogy engem keressetek és éltek. Nem ellentmondás ez? Elrejtőzött, de mégis azt mondja, hogy keressük őt. És mi jó esetben keressük is őt. De vajon valóban mi keressük Istent? Valójában nem mi keressük őt, hanem ő keres minket. És nem ő elrejtőzött az ember elől, de tulajdonképpen az ember van elveszett és elrejtett állapotba, és Isten azért keres mindannyiunkat. És fel is lehetne tenni a kérdést, hogy na de hát Isten nem tudja, hogy hol vagyunk. Mi az, hogy keres minket? Nem úgy keres, mintha nem tudná, hogy hol vagyunk. Minden tud rólunk. Ugye az ige azt mondja, hogy vénségtekig én vagyok az, és megőszülésektig én visellek. Én teremtettem, és én hordozom, én viselem, és megszabadítom. Isten azért keres minket, mert vágyik, úgy is mondhatnám, hogy a tekintetünkre, szemkontaktusra vágyik. Azt szeretné, hogyha mi észrevennénk őt, és mi megtalálnánk őt. Ugye így olvassuk az apostolok cselekedeteiben, ezt mondta Pál apostol a görögöknek, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet, bizony nincs messzire egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten mindent tud rólunk, mi vagyunk azok, akik keveset tudunk róla. És ő szeretné, hogyha mi akarnánk róla többet tudni. És Isten mikor találja meg az embert? Akkor, amikor az ember megtalálja Istent. Amikor így találnak egymásra. De hogyan tudja az Isten keresni az embert? Azt az embert, akit látszólag nem érdekel Isten. És miért fontos tudnunk azt, hogy Isten hogyan keres minket? Azért, mert hogyha megértjük, hogy Isten hogyan keres minket, akkor arra is rájöhetünk, hogy hol van ő. Mert ahonnan a keresést érzékeljük, ott van Isten. És megtalálhatjuk. Hiszen mindannyiunknak problémája az, hogy Istent néha látjuk, néha nem látjuk. Néha érzékeljük, néha eltűnik a szemünk elől. Hogyan kereste Isten az első embert? Hát megkérdezte tőle, hogy hol vagy. Egy egyszerű kérdést tett fel neki, hol vagy. Két szó mindössze, és olyan könnyű rá válaszolni, nem? Hát itt vagyok. Meg tudom határozni a saját pozíciómat. De mégis, ha belegondolunk, egy nagyon mély kérdés ez. Rövid, de nagy jelentőségű kérdés, hiszen nem csak Ádámnak szól, ez mindenkinek szól, ez a kérdés. Isten mindenkitől kérdezi ezt. Gondold végig, hol vagy? Ott vagy, ahol lenned kell? Azon a helyen, ahová Isten szánt téged? Vagy máshol vagy? Ahol a legnagyobb szükség van rád? Nagyon egyszerű kérdés, de nagyon nehéz rá válaszolni. Vagy ott van egy másik hasonló kérdés. Mit csinálsz itt, Illés? Ugye ismerjük ezt a kérdést is. És ez sem csak Illésnek szólt. Nem tudom, hogy mi már hallottuk-e ezt a halk szelíd hangot az életünk során, hogy mit csinálsz itt? Most, ahol éppen vagy, és amit te csinálsz, ezt vajon Isten akarja? Isten rendeléséből van ez? Vagy talán te találtad ki, hogy ezt kell csinálnod? Van ennek értelme? hová vezet ez? És az ember persze ilyenkor azonnal meg is tudja magyarázni, hogy hát de ezt kell csinálnom, mert most nagyon fontos. De úgy valahol ott, valahol belül visszhangzik, hogy biztos, hogy ez a legfontosabb. Ez Isten hangja. Vagy talán emlékszünk arra a kérdésre is, amit Péternek tett fel az Úr, hogy szeretsz-e engem? Az ő nagy bűnbeesése után, a feltámadása után, ugye, amikor háromszor megkérdezte tőle. Ez is olyan magától értetődő erre is a válasz. Hát persze, hát Uram, hát hogy ne szeretnélek? Hát te Isten vagy, hát téged csak szeretni lehet, de biztos, hogy így van? Biztos, hogy szeretem én, és ismerem annyira? Kit tudunk mi szeretni? Akit ismerünk, nem? És ismerjük annyira, hogy mint ahogy egy családtagunkat, vagy valakit, aki hozzánk közel áll, szeretni tudjuk őt valósággal. Egyáltalán meg tudom fogalmazni, hogy milyen módon szeretem én Jézust? Nagyon mély kérdés. De most nem is akarok ezeknél a kérdéseknél lecövekelni, lehetne róluk beszélni, hanem majd egy másik kérdésre fogok rátérni, de előtte még egy olyan gondolat, hogy Isten ugye sokféleképpen tud minket segíteni a keresésben. De legtöbbet és legjobban talán ezek a személyes kérdések, és ezek a személyes halk és szelíd megszólítások, azok, amelyek megmutatják, hogy ő hol van. Ugye az Isten keresésünk egyik pillére az az Isten beszéde, a Biblia olvasás, ige hirdetések, mások bizonyságtevései. Ugye a hit hallásból van Isten igéje által, és ezek valóban szükségesek, mert mi ezekből ismerjük meg őt. De lehet úgy hallgatni az igét, vagy olvasni az igét, hogy az ember nem érzi magát érintetnek. Művészetet lehet csinálni az ige kutatásból, az ige tanulmányozásából. Ugye a teológia az egy tudomány, ami ízekre szedi az igét, és az ember azt gondolná, hogy hát egy teológusnál jobban senki sem lehet közel Istenhez, de lehet úgy is valaki teológus, hogy elemzi mindegy érdekességet, mindegy kuriózumot. De vajon magára is érti azt? Hallja benne ezt a szelíd megszólítást? Hol vagy? Mit csinálsz itt? Szeretsz-e engem? Istent akkor találjuk meg, nem csak akkor, amikor az igéből konkrét ismeretünk lesz, hanem akkor, amikor személyesen is megjelenik az életünkben. Amikor kitapogatjuk őt, ahogy Pál apostol mondja. Amikor kitapogatjuk és látjuk, hogy hol van, amikor a 10 parancsolatban is úgy olvassuk, hogy a te Istened. 10 parancsolat összes parancsolatában nem azt írja, hogy a ti Istenetek, vagy Isten, mint egy harmadik személy, hanem a te Istened, a te személyes Istened az, aki neked ezt parancsolja. Így fogod ezt fel? Így ilyen viszonyban vagy vele, hogy számodra személyesen és élő módon jelen van az életedben? Tehát ezekben segítenek minket ezek a nagy kérdések, hogy megtaláljuk, hogy hol is van ő, mikor hallottuk ezeket a kérdéseket, honnan hallottuk, mert abban az irányban kell őt tapogatnunk. És érdemes elgondolkodni azon is, hogy hogyan lehet meghallani ezt a halk és szelíd hangot. Mi ennek a módja? Hogy tud az ember alkalmassá válni, hogy a sok ezer hang közül meghallja azt az egyet, ami ráadásul halk és szelíd? De legyen ez házi feladat, gondolkodjunk ezen, és lehet róla beszélgetni is. Én most szeretnék egy hasonló kérdést egy kicsit körüljárni, amit Isten feltett valakinek, és amit nem csak neki, hanem mindannyiunknak feltesz. Ez pedig az a kérdés, amit a Betesda tavánál fekvő beteghez intézett. Felolvasom az ige szakaszt János evangéliuma 5. fejezetéből, János evangéliuma 5. fejezet 2. versétől a 9. versig olvasom a történetet. Van pedig Jeruzsálemben a Jukapunál egy tó, melyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküsznek betegek, vakok, sánták, aszkórosak nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását, mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet. Aki tehát először lépett bele, a víz felzavarása után meggyógyult, akárminemű betegsége volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Felelt neki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszajádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszajáját, és járt. Ugye meg kell jegyeznünk, hogy a negyedik vers, amelyik így szól, hogy időnként angyal szállt a tóra és felszavarta a vizet, aki tehát először lépett a víz felzavarása után, meggyógyult, akárminemű betegségben volt. Ez egy utólagos betoldás, ez az eredeti szövegben nincs benne, de olyan szempontból mégis van jelentősége, hogy tudjuk, hogy miről beszélt a beteg, amikor azt mondja, hogy nincs emberem, aki bevigyen. Tehát ez volt nyilván akkor a hiedelem, hogy ez működik. De mi az ötödik verstől szeretnénk felvenni a fonalat. Jézus látja ezt a nyomorult embert, és nem várja meg, hogy a beteg kérjen segítséget. Lehet, hogy az nem is tudta, hogy kicsoda Jézus, hanem ő kezdeményezett. Oda ment hozzá, és megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? Amikor annak idején gondolkoztam ezen a példázaton, akkor nem értettem, hogy miért kérdezte ezt meg tőle Jézus. Úgy voltam vele, hogy hát én elismerem, hogy Jézus valóban isteni személy volt, és sok csodát tett, de miért volt szüksége erre a kérdésre? Hát nem tudja, hogy ez az ember meg akar gyógyulni? Hát azért van ott, arra vágyik, azért akar bemenni a vízbe. Lehet, hogy a beteget is meglepte a kérdés, mert nem is válaszolt rá, hanem elkezdett magyarázni, hogy miért nem tud ő bejutni a vízbe. Tehát az egész párbeszéd olyan értelmetlennek tűnt, hiszen utána úgy is meggyógyította, akkor miért kellett ezt a színjátékot előtt eljátszani? Ugye úgy gondolkodtam én ezeken. És akkor kezdtem megérteni, hogy miről is van szó, amikor egy másik kérdésre értettem meg a választ. És az a másik kérdés, ez így hangzott, számomra legalábbis, hogy mi az oka annak, hogy Jézus, amikor a Földön járt, akkor sok beteget gyógyított, sok csodát tett, kenyeret szaporított, halottakat támasztott fel. És utána felment a mennybe, és azt mondta, hogy veletek leszek a világ végezetéig, de utána nem látunk ilyen sok csodás beteggyógyulást, ilyen sok csodát. Néha hallunk ilyenekről, de úgy elvétve csak, nagyon ritkán. Viszont betegséget sokat látunk. Reménytelen eseteket, emberi nyomorúságot, emberi szenvedést. Miért lett ezekből kevesebb? Miért nem az van, hogy miután Jézus elment, az ő tanítványai ugyanúgy tudtak csodákat tenni, gyógyítani, hiszen Jézus nevében tették, Jézussal együtt tették, Jézus megígérte, hogy én veletek leszek. Nem értettem sokáig ezt a kérdést. És aztán rájöttem, hogy egyrészt ma is vannak gyógyulások. Ma is vannak, ha nem is olyan csodás gyógyulások, de a gyógyulásnak az ajándéka, a gyógyulás képessége benne van az emberben. Isten ezt ajándékul adta az embernek. Ugye a szervezet öngyógyító képessége, az egészségünk, amit kaptunk Istentől, az működik, csak nem olyan gyorsan, és nagyon sok reménytelen helyzetből az ember felgyógyul. Hát sajnos nem mindenből, de sok mindenből felgyógyul. De az igazi ok, hogy miért változott ez meg, az, hogy amikor Jézus itt járt a Földön, akkorra az emberiség tulajdonképpen elfelejtette Istent. Nem olyan értelemben, hogy Isten nem létezik, hanem a farizeusok tanításai, ugye a babiloni fogság utáni a vallás eltorzulása oda vezetett, hogy a nép szemében Isten egy haragvó, torz, istenkép alakult ki, aki a bűnt megbünteti, aki odacsap, hogyha valahol valaki Isten parancsolatait nem tartja meg. Tehát egy félelmetes istenkép alakult ki, és ezért emberfiaként neki először a legfontosabb dolga az volt, hogy helyreállítsa az istenképet az emberekben. Hogy bemutassa azt, hogy Isten jóságos, Isten szereti az embert, Isten az emberhez közel áll. Ezért látszólag kevesebbet beszélt le a lelkiekről, nem azért, mintha ezek nem lettek volna fontosak, hanem azért, mert az embereket emberi módon közelítette meg. Egy egyszerű embert az érdekelt, hogy ő azon keresztül látta az Isten kérdést, hogy az ő élete hogy zajlik, hogy szenved, hogy a szenvedésektől szabadulni szeretne. Ugye a lelki kérdéseket nehezebben érti meg az ember. Először valamiféle bizalomnak kellett épülnie Isten iránt. És Jézus ezt mutatta be az élete során, amikor itt járt a Földön, hogy Isten, ha emberré válik, akkor ő ilyen. Ő olyan, aki meghallja a betegek hangját, aki segít ott, ahol segítségre van szükség, aki szóba áll a nyomorulttal, aki meghallgatja a paráznákat és a vámszedőket, és átérzi az ő problémáikat is. És ezért volt az, hogy Jézushoz szerettek menni az emberek. Szívesen hallgatták, a bűnösök között volt, és a bűnösök szerették őket, és a farizeusok ugye elítélték Jézust, hogy hát ő szóba áll ezekkel a bűnösökkel. De valójában Jézus a szerető Istent mutatta be. Még az farizeusok közül is sokan szívesen tartózkodtak az ő társaságában. És ez is egy nagy tanulság számunkra, hogy itt kezdődik a kereszténység. Nem ott kezdődik a kereszténység, hogy mi Isten tiszteletre járunk, és megtanuljuk az igéket, és adott esetben, ha valaki megkérdezi tőlünk, akkor mi tudunk igével válaszolni, és tudjuk, hogy mi az igazság, tudjuk, hogy mit kell tenni, mit kellene mindenkinek tenni. A kereszténység ott kezdődik, hogy más emberek szeretnek-e a mi társaságunkban tartózkodni? Szeretnek-e velünk együtt lenni? Érzik-e a mi jó illatunkat? A lelki illatunkat? És kellemetlen-e nekik, sajnálják-e azt, amikor el kell egymástól válnunk? Vannak ugye emberek, akikre ránézünk, vagy akikkel két-három szót szól, és azt érezzük, hogy hát úgy szívesebben vagyok, ha kicsit távolabban tőlem. De vannak olyan emberek, hogy úgy jó ránézni, és egy kedves pillantással már azt érzem, hogy úgy jó az ő társaságában lenni. Szívesen beszélgetnék még vele. Úgy szívesen meg is osztanám vele a gondolataimat, meghallgatnám őt is. Valahol itt kezdődik a kereszténység. Jézus is itt kezdte. De azért tegyük fel azt a kérdést is, hogy az ő gyógyításai, az ő csodatételei, az ő cselekedetei, az ő megnyilvánulásai, amit tett itt az emberek között, ami miatt őt szerették, ami olyan emberi volt, olyan emberi és egyszerű volt, azok nem tartalmaztak lelki tanítást. Mert ugye lelki tanítást is adott, volt, amikor lelkiekről beszélt csak, az általában megrostálta a hallgatóságot. Ha emlékszünk a kapernaumi esetre, amit úgy nevezünk, hogy nagy galileai válság, ott ő lelki tanítást adott nekik, és semmi mást. És ez megrostálta őket. Akkor sokan elhagyták. De akkor, amikor jót tett velük, abban nem volt lelki tanítás? Hát dehogy nem volt. Csak az ő mennybe menetele után értették meg a tanítványok, hogy Jézusnak az összes földi cselekedete, minden gyógyítása, minden tanítása mögött lelki tanítás is volt. És valójában minden, amit tett, végül a lelkiekre irányult. És amit mi olvasunk az evangéliumokban, azok számunkra mind lelki tanítások, mi ezekből mind tanulunk, lelkieket tanulunk belőle. Tehát Jézus ezekben mind belerejtette, hiszen tudta, hogy végső soron mindenki előbb-utóbb a lelkével fog maradni, és egyedül az marad meg számunkra, és hogyha a lelkünk rendbe jön, akkor az életünk is tovább folyik, majd lelkisíkon, illetve hát a mennyben, ahol a lelkieknek van értelme, a testiek megszűnnek. Ugye így olvassuk az 1 Korintus 15-ben, amiképpen hordtuk a földinek az ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját. Tehát én ebből értettem meg, hogy Jézus időnként az ő csodatételeiben tett olyat, ami úgy nem illett oda látszólag, de ha utólag vizsgáljuk a történetet lelki oldalról, akkor rájövünk, hogy nagyon is helye volt. És így helye volt ennek a kérdésnek is, hogy akarsz-e meggyógyulni. Van olyan ember, aki bármilyen betegségből nem akar meggyógyulni? Ugye, létezhet ilyen? Sajnos van. Még olyan is, aki testiből sem akar meggyógyulni. És csak egy kicsit játszunk el ezzel a gondolattal a betesdai beteg esetében. Mi történhetett az ő gyógyulása után? Ugye a beteg felvette a nyoszoljáját, és hazament. És hát ez egy óriási csoda volt. Mindenki, aki látta, az dicsőítette Istent, értette, hogy itt egy isteni beavatkozás történt. És erről beszéltek, biztosan jöttek, nézegették őt, járatták, hogy menjen, tapogatták az izmait. Ugye el tudjuk képzelni, hogy akik ismerték korábbról 30 vagy 38 éve ilyen betegségben van, hát most mi történt vele? De aztán jött a másnap, meg jött a harmadnap. És mindenki kezdte megszokni ezt az új helyzetet. És az élet kezdett visszatérni a régi normál kerékvágásba, mindenki végezte a napi rutin feladatait, és a meggyógyult beteg is egyszer csak azzal szembesült, hogy hát itt most minden új és szokatlan. Nincsenek itt a barátai, ugye, mert ő mindig a Betesda tavánál töltötte a napjait. Akikkel beszélgetett, nem kap alabizsnát, nem jönnek segíteni. Hát jó erőben van, most már dolgoznia kellene, de nem ért semmihez, mert hát soha nem dolgozott. A családja is egy új helyzettel szembesült, akik eddig ugye ápolták, most azt látják, hogy itt van egy épp egészséges ember, elvárásaik kezdtek lenni, valamit most már kezdjél magaddal. Úgy el tudjuk képzelni, hogy a történet folyik, és rájön, hogy az emberek végül nem jobban, hanem rosszabbul kezdenek reagálni és viszonyulni hozzá, mint korábban. Elvárnak tőle dolgokat, nem segítenek. Lehet, hogy még vissza is látogatott a Betesda tavához, hogy ott a régi barátaival találkozzon, egy kicsit nosztalgiázon, vagy hogy akiket ismert, azok meg irigykedtek rá, hogy te meggyógyultál, mi meg itt vagyunk nyomorultul. Tehát nem nehéz elképzelni, hogy egy adott pillanatban eszébe juthatod, hogy hát lehet, hogy jobb lett volna úgy maradni, ahogy voltam. Úgy az életem akkor egy olyan normális kerékvágásba folyt, úgy minden működött, most semmi nem működik. Érdemes végig gondolni lelki szempontból is ezt. Mit jelent az, hogy meggyógyulni lelki értelemben? És tényleg akar-e az ember meggyógyulni? Mi az embernek a lelki betegsége? Hát ugye a bűnbetegség, amely nem 38 éve, hanem minket születésünktől fogva tart. És ez a betegség nem csak annyira tesz minket alkalmatlanná a valódi életre, mint ahogy a betesdai beteget az ő betegsége alkalmatlanná tette, hanem minket teljesen. Azt olvassuk az Ézsaiás 1:6-ban, hogy tetőtől talpig nincs e testben épség. Tehát neki a mozgás szerveivel volt probléma, Isten szemében nekünk egyetlen épp testrészünk sincs. Isten szemében halottak vagyunk. A bűnös ember Isten szemében halott. Ez több helyen erről beszél a Biblia, és csak az ő kegyelméből élünk. Tehát az ember egyfajta vegetációt folytat itt a Földön, az Isten kegyelmének állapotában, ami arról szól, hogy mikor gondolja meg az ember, hogy ezen változtatni szeretne. Csak van egy különbség a betesdai beteghez képest. Mi nem érezzük magunkat sem halottnak, de sokszor még betegnek sem. És amikor Jézus fölénk halol és megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor a válasz már nem olyan egyszerű. Mert mi ilyenkor lehet, hogy azt válaszolnánk, hogy miért, Uram, hát beteg vagyok? Milyen bajom van nekem? És akkor elkezdünk gondolkodni, igen, hát szokott fájni a derekam, a térdem, hát abból jó lenne meggyógyulni, de másból, mi másból kellene meggyógyulni? A másik véglet az, amikor az ember szembesül azzal, hogy tényleg baj van velünk, és megérti azt, amiről itt a délelőtt is beszéltünk, hogy a bűn zsoldja, a halál, és aki egyszer elkövette, az tulajdonképpen már egy olyan zsákutcába kerül, ahonnan már nem lehet visszatérni. És Isten kegyelmével kellene valahogy élnünk, és az ő megváltását magunk részére megtalálni, de hát valahogy nem megy, mert újra és újra visszakerülünk, és újra elkövetjük a hibáinkat, és látszólag egy helybe topogunk, és az ember nagyon gyorsan eljut oda, hogy hát nincs megoldás, reménytelen a helyzetem. Rajta még az Isten sem tud segíteni. Ugye ez a másik véglet. Nincs emberem, ahogy a betesztai beteg mondta. Akarnék én, de hát tehetetlen vagyok. Én nem tudok, emberem nincs, nincs segítség. És ez még mindig a kisebbik baj. A nagyobbik probléma az, hogy vannak betegségeink, ugye lelki betegségeink, testiek is, de most ugye főleg a lelkiekről beszélünk, amelyekből tényleg nem akarunk meggyógyulni. Ezek azok a bűnök, de mondhatnám úgy is, hogy inkább jellemhibák, szokások, amelyekről nem szoktunk beszélni. Vagy azért, mert nem akarunk róluk tudni, vagy azért, mert nem akarjuk hinni, hogy ezekkel baj van. Szívesen beszélünk bűnökről olyan értelemben, hogy azokról a bűnökről, amelyeket tudjuk, hogy már elhagytunk. Ezekről az ember úgy megkönnyebbülten beszél, mert hát ezek voltak, és valamikor a rabjai voltunk, de most már ezeket nem tesszük. De úgy az elrendezetlen apró kis számláink, amelyek úgy még váratnak magukra, azokról nem szívesen beszél az ember, se másoknak, se magának. Van egy olyan kérdés, amit lehet, hogy ismerünk már, hogy miért bűn az, ha ezt vagy azt teszem? Lehet, hogy mi is már mondtuk ezt, vagy kérdeztük valakit, vagy akár magunk. Miért bűn az, ha én most megeszek egy kocka csokit, vagy megiszom egy kávét, vagy valamit, hát most miért, semmi bajom nem lesz, hát élni kell ezen a világon, most vagy megnézek egy sorozatot, vagy kinyitok egy pletykalapot, hát miért bűn az? Hát nem bűn, senkit nem bántottam, parancsolatokat nem szegtem meg. Ugye az embernek vannak ilyen kérdések, amik időnként előjönnek. Vagy miért bűn az, ha ingerülten szólunk egy másik emberhez? Hát csak az igazságot mondjuk el, de hát mondjuk annyira hát felzaklató az, amit ő mondott vagy tett, hogy hát muszáj őt megállítani szeretetből. Igaz, hogy úgy kirobban belünk, és belőlünk, amit mondunk sokszor, és lehet, hogy ő nem is akar, nem is kíváncsi, de hát azért mi mondjuk, és akkor utólag az ember belegondol, hogy hát vajon ezt kellett, vagy nem így kellett volna csinálni, hogy kellett volna. És ott van, hogy te miért, hát ez nem bűn, hát csak az igazat mondtam. Tehát vannak olyan dolgok úgy az életünkben, amelyik úgy folynak, és úgy maguktól mennek, úgy észre se vesszük, és ilyen apróságok, amelyekkel mi nem akarunk foglalkozni, hogy most még állandóan egy ilyen önmarcangolásba teljen az életem, hogy most ha kettőt szólok, akkor én már utána lelkismert furdalásom kell legyen, hogy ezt tettem, azt tettem. Miért bűn az? Ugye az ember úgy lerázza ezeket magáról. De vannak ennél még alattomosabb dolgaink is. Úgy mondanám, hogy betegségeink. Az ember mihez ragaszkodik a legjobban? Azt szoktuk mondani, hogy az életünkhöz. Ugye? De valójában nem. Nem a fizikai életünkhöz ragaszkodunk. A fizikai életünket néha két végéről égetjük, és nem zavar minket, hogy az fogy. Amihez mi igazán ragaszkodunk, azok az álmaink. Az elképzeléseink, az álmaink, a mi kis belső vágyaink, amik arra vonatkoznak, hogy hogy is szeretnék én élni. Tehát én, amikor az életről van szó, akkor valójában nem a fizikai életemre gondolok, hanem arra az én életminőségemre. És mi az én életminőségem? Az, hogy én hogyan szeretném az életemet tölteni, a mindennapi életemet. És ez az én életemről való elképzelésem, ezek ilyen apró kis álmoknak és vágyaknak és elképzeléseknek a gyűjteménye. Hogy én majd ezt fogom csinálni, majd azt fogom. Most azért küzdök, hogy majd ebben a dologban ezt vagy ezt elérjem, és ezek úgy erőt adnak nekünk, és így élünk. Az ember tele van ilyen apró kis ártatlan álmokkal, amelyekkel nincs semmi baj, de ezek ott vannak, ezekhez úgy ragaszkodunk. Nem bűnös álmok ezek, tehát mi azokról már lemondtunk. Legalábbis azokról, amelyekről úgy gondoltuk, hogy azok bűnök. De vannak olyanokról, amelyek ártatlanok, amelyekről mi úgy gondoljuk, ezek normálisak, nincs ezekkel semmi baj, és nem is gondolkodunk rajta, hogy esetleg Isten ebben problémát lát. Mert olyan fájdalmas lenne ilyen dolgokkal is szembesülni. Mert én ezt olyan ártatlannak látom. Van egy elképzelésünk a normális életről, egy olyan életről, ahogyan azt én elképzelem. Ahogyan azt én megálmodom. És ez az élet sokszor egy jó élet, egy istenfélő élet, mások számára áldásos élet. Egy probléma van benne csak, hogy én akarom eldönteni, hogy mi legyen mások számára az áldás, és mi az, amit én akarok nekik adni. És ezekhez ragaszkodunk. Amivel nagyon nehezen állunk szóba az, hogy esetleg Isten nem biztos, hogy így akarja. Amit én adni szeretnék, lehet, hogy Isten nem akarja, hogy azt adjam. Azt szeretné, hogy én valahol máshol szolgáljak, máshol tegyek valamit. Olyan helyen, amihez nekem nincs kedvem. Ezekből az ártatlan álmokból talán a legnehezebb kigyógyulni. Ezek olyan betegségek, amelyekből azért nem tudunk kigyógyulni, mert nem akarjuk, hogy ezek betegségek legyenek. Mi ezekkel nem akarunk szóba állni. Ez az énünknek az a része, amit a legnehezebb elengedni, amit a legnehezebb ráejteni a kősziklára. Ugye? És az ember meg is próbálja, akkor is olyan óvatosan teszi rá, mint a hímes tojást, hogy nehogy összetörjön. Amikor Jézus fölénk hajol és megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor mi mondjuk, hogy igen, Uram, csak ne kérdezz rá mindenre. Tételesen. Úgy általában szeretnék. Sokan nem érzik korlátnak azt, hogyha ott kell feküdni a Betesda tava mellett mozgásképtelenül. Jobb a hasonló sorsúakkal együtt várni az alamizsnát és a segítséget, jókat beszélgetni, vigasztalni egymást, panaszkodni az élet nyomorúságára, hogy mi velünk hogy elbánt az élet, mint belevágni egy új, ismeretlen életbe. Ez az embernek a legfélelmetesebb, hogy valami ismeretlen úton elinduljon. Jézus nem azért kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, mert ne tudná. Ő tudja, hogy mi van az ember szívében. Azért kérdezi, hogy te magad nézz szembe azzal, hogy valójában mit is akarsz. Istent és a mennyet? Tudod, hogy az mit jelent? Tudod, hogy az milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal jár? Mert az előnyöket mindenki szeretné, és mindenki tudja, örök élet, szenvedés nélkül, öröm, szeretet, gazdagság, békesség. Na de a gyógyulásnak ára van. Lehet, hogy oda kell adni az álmainkat. És ez sokszor nagy ár. Fel vagyunk erre készülve, mert hogyha mindezeket vállaljuk, és mindezeket el tudjuk fogadni, akkor meg tud gyógyítani. De hogyha nem, akkor lehet, hogy mi nem akarunk igazából meggyógyulni. És végső soron az ember azért marad le, ha lemarad, mert tulajdonképpen nem akar meggyógyulni. De nézzük tovább a történetet. Jézus nem várta meg a választ, nem kérdezte meg azt sem a betegtől, hogy hisze. Nekem ez is olyan furcsa volt, hogy hát miért nem kérdezte meg, hogy hiszel-e, hiszen nagyon sok csodatételnél ő ezt kihangsúlyozta, hogy hinned kell. Nem tartotta vissza a betegnek a tétovázása, csak annyit mondott, hogy kelj fel, vedd a nyoszolyádat és járj. A gyógyítás ennyi volt. És ez mit jelent? Ha azt mondja neki, hogy kelj fel, vedd a nyöszajádat és járj, azt jelenti, hogy már meg is gyógyultál? Gyógyult vagy? Ugye fordítsuk ezt a bűnbetegségre. Ha azt mondja neked, hogy eredj el és többé ne vétkezzél, ahogy ezt mondta ugye a parázna nőnek is, az azt jelenti, hogy onnantól kezdve meggyógyult a bűnbetegségéből? Ugye azt gondolhatjuk, hogy ez biztos, hogy nem. Hát ez így hogy működhet? Hát én is megpróbáltam, hányszor újra és újra visszaesek. Hát én elhiszem, hogy Isten azt mondta, hogy ne vétkezzem, de mégsem tudom megtenni, hogy nem vétkezem. Hát ez valahogy nem működik. De figyeljük meg, hogy a csoda akkor következette be, amikor Jézus kimondta, hogy kelj fel és járj, vagy pedig nem akkor következett be. Amikor kimondta Jézus, hogy kelj fel és járj, akkor még semmi nem történt. A csoda akkor következett be, amikor a beteg engedelmeskedett neki. Amikor összeszedte az erejét, megmozdította az ő lábait, hozott egy döntést, és neki veselkedett, és felkelt. És ez a mozzanat nagyon fontos, mert ez az egész történetnek a kulcsa. Ha mi meg akarunk gyógyulni, tényleg meg akarunk gyógyulni, akkor meg kell hallani azt a halk és szelíd hangot, hogy az Isten azt mondja, hogy ezt tedd, vagy azt tedd, én meggyógyítottalak. De még ekkor nem gyógyultunk meg. Felolvasok erre vonatkozóan egy részletet a Jézus életéből, a betesdai történetről. A megváltó nem kérte ezt a szenvedőt, hogy higgyen benne. Egyszerűen így szólt, kelj fel, vedd fel a te nyoszoljádat, és járj. Ám a férfi hite belekapaszkodott ebbe a mondatba. Minden idegét és izmát átjárja az új élet, bénult tagjai egészségesen kezdenek működni. Kérdés nélkül aláveti akaratát Krisztus parancsának, és összes izmai engedelmeskednek akaratának. Felszökken és újra tud mozogni. Jézus nem biztosította isteni segítségről. A férfi egy percre kételkedhetett volna, de akkor elveszíti egyetlen gyógyulási lehetőségét. Ám hitt Krisztus szavának, aszerint cselekedett, és visszanyerte elejét. Ugyanúgy nyerhetünk lelki gyógyulást. A bűn elválasztott az isteni élettől, lelkünk megbénult, nem vagyunk képesek szent életet élni, ugyanúgy, mint a magatehetetlen férfi sem tudott járni. Sokan ismerik fel gyámoltalanságokat, sóvárognak a lelki élet után, amely összhangba hozza őket Istennel, és hiába küzdenek, hogy elnyerjék, kétségbe esetten kiáltanak fel. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. E csüggedők, küszködők, nézzenek fel. A megváltó a vérén megváltottak fölé hajol, és kifejezhetetlen szerítséggel, szánalommal így szól, akarsz-e meggyógyulni? Megparancsolja, hogy kelj fel egészségesen, békében. Ne várj, amíg érzed, hogy meggyógyultál. Higgy szavának, és teljesül. Állj akaratoddal Krisztus oldalára. Szolgálj neki, cselekedj szava szerint, és erőt fogsz kapni. Bármilyen bűnös szokásba, uralkodó szenvedélybe merül is bele az ember hosszú időn át, amely parancsolt testnek és léleknek, Krisztus meg tud és meg is kíván szabadítani attól. Milyen szép ez az ígéret. Mi volt itt a legnagyobb csoda? Jézus gyógyítása? Ugye az nagyon nagy csoda volt. De azt olvassuk, hogy a férfi hite belekapaszkodik ebbe a mondatba. Vajon ez nem csoda? A hitnek az a csodája, ami nélkül nem gyógyult volna meg. És ez miért csoda? Ki meri elhinni, hogy az Isten a lehetetlen akadályokat egyetlen szavával el tudja hárítani? Nem olyan egyszerű ezt elhinni, hogy a lehetetlenség megtörténhet. A legtöbb vereségünk ebből a hitetlenségből származik. Ugye most azokról beszélek, akik tudatosan szeretnék a bűneiket elhagyni, és újra elbuknak, újra és újra megtörténik a baj. Nem tudjuk elhinni, nem merjük elhinni azt, hogy lehet enélkül élni, hogy Isten tud erőt adni, oda tudja adni azt az erőt, ami korábban nem volt. Valahogy nem tud a hitünk belekapaszkodni ebbe a mondatba. Pedig ilyen egyszerű. Tehát ha megértetted, hogy Isten gyűlöli a bűnt, és azt mondja, hogy kelj fel és járj, eredj el és ne vétkezzél, valóban akarsz-e gyógyulni belőle, akkor hinnünk kell neki. Tehát a kulcs ez a hit, hogy én hiszem, hogy Isten nekem mondta ezt. Meg kell hallani azt a halk és szelíd hangot. És nem elég az, hogyha most én mondom ezt innen, hanem ezt mindannyiunknak külön meg kell hallani, hogy Isten most nekem ezt mondta. Hiszem-e? Ha hiszem, akkor engedelmeskedjek neki. Mert az én engedelmességem, az én hitem belekapaszkodik az ő kérésébe, és végül az engedelmességem által történik meg a csoda. A csoda akkor történik meg, amikor én elkezdem ezt csinálni. Ne tegyem azt a bűnt többet. Ilyen egyszerűen tűnik. És miért nem minősül ez saját erőfeszítésnek? Mert azt szoktunk gondolni, hogy hát saját erődből úgyse tudod megtenni. Azért, mert közben én hallottam, hogy az Isten ezt mondta nekem, hogy ezt ne tedd. Amíg ezt nem hallottam, addig saját erőfeszítés lesz. De amikor hallom tőle, meggyőződöm róla, hogy az a halk és szelíd hang nekem is szólt, nekem szólt és ezt mondta, akkor meg fogom tudni tenni, mert akkor be fog következni a csoda. Meg tudom tenni azt, hogy nem követem el, nem teszem azt, amit korábban tettem, és észre fogom venni, hogy meg lehet ezt csinálni. Van erőm hozzá, működik. Valahonnan megkapom hozzá az erőt, nem tudom hogyan, de ami korábban nem működött, az most működik. De ez csak akkor, hogyha valóban szeretnénk meggyógyulni. És először ezzel kell szembenéznünk, hogy mi tényleg szeretnénk-e mindenből meggyógyulni. Abból is, amiről azt gondoljuk, hogy abból nem kell. Vagy amiről azt gondoljuk, hogy az helyes és jó. Isten is így akarja. Vajon Isten nem látja ezt betegségnek? Ha annak látja, akkor fogadjuk el, hogy abból is kigyógyít, és elveszi adott esetben. Mert ha tudunk teljes hittel Jézus szavaiba belekapaszkodni, akkor ez sikerülni fog. Ahogy a betegnek is sikerült, a betesdai betegnek. És ennek a történetnek tulajdonképpen ez a lelki üzenete, hogy valami, ami lehetetlen, ami teljesen lehetetlen, amiről azt gondoljuk, hogy ez biztos, hogy nem fog működni. Nincs emberünk, nem megy, azt egy egyszerű szóval kelj fel és járj, és egy egyszerű hittel meg lehet cselekedni. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi olyan betegek legyünk, mint ez a betesdai beteg, amilyen volt. Mert végül is ez a betesdai betegről kiderült, hogy ő tényleg hitt. Jézus nem kérdezte meg, hogy hiszel-e. De az, hogy ő felkelt és járt, az ő cselekedete bizonyította be, hogy ő hitt. Mert ha nem hitt volna, akkor nem kelt volna fel. Akkor ott maradt volna. Hát én is ezt kívánom mindannyiunknak, hogy mi ilyen nyomorult betegek legyünk, mint ez a betegzői beteg, és így gyógyuljunk meg a mi bűnbetegségeinkből. Amen. Mennyei Atyánk, hálás szívvel borulunk le a te színed előtt Jézus Krisztus nevében. És megköszönjük neked, hogy eljöttél közénk emberfiaként, és megmutattad, hogy milyen is az Isten valójában. Megmutattad, hogy olyan Isten vagy, aki szereti az embert, aki mindenkivel szóba áll, mindenkit meghallgat, és mindenkinek pontosan érti a fájdalmait, szenvedéseit, és nem csak érti, de át is éli vele együtt. De ezzel együtt meg is szeretné gyógyítani. Urunk, nem a te hatalmad kevés ahhoz, hogy minket meggyógyítsál. Mi vagyunk azok, akik Amikor megkérdezed, hogy akarunk-e meggyógyulni, akkor sajnos elbizonytalanodunk. Talán nem szándékosan, nem a szavak szintjén, de valahol belül úgy vagyunk vele, hogy bizonyos dolgokra kérjük az orvosságot és a gyógyírt, de bizonyos dolgokra nem szeretnénk ezeket megkapni. Azokat valahogy megőriznénk legszívesebben. Urunk, olyan nehéz szembenézni azzal, hogy talán én sem mindenből akarok meggyógyulni. Talán őrizni akarom a betegségeimet, talán tovább akarok nyomorogni, szenvedni ezektől. Urunk, szabadíts meg, kérünk ezektől a félelmektől, ezektől a megkötözöttségektől, és segíts nekünk kimondani azt, amit még a betesdai beteg sem mondott ki, hogy igen, Uram, szeretnék, gyógyíts meg engem. Istenünk, taníts meg minket őszintén beléd kapaszkodni, és ha utána azt mondod, hogy keljünk fel és járjunk új életben, akkor ne féljünk, és ne hitetlenkedjünk ezt megtenni, hanem ahogyan ez a beteg is belekapaszkodott a te szavaidba, az ő hitével, úgyis mi azzal a hitünkkel, ami nekünk van, még ha az néha olykor bátortalan és kevésnek is tűnik, de kapaszkodjunk bele a te szavaidba, és induljunk el ezen az új úton, mert az igazi csodák csak ekkor történnek meg. Urunk, hálásan köszönjük, hogy megkeresel minket, ahogyan ezt a beteget is megkerested, és úgy keresel meg minket, hogy nem is tudtuk, hogy te voltál, hogy te léteztél, de te megkerestél és megtaláltál, és megkérdezted ezt tőlünk. Köszönjük mindezeket Jézusunk nevében. Amen.